Ha van kérdés esetleg, akkor szívesen.
Igen, köszönjük. Lehet kérdezni? Balázs? Ja, azt hittem, hogy jelentkezem. Föl lehet egy picit állni közben, ha valaki szeretne mozogni. Ákos?
Kérdésem van, hogy ezt a... hiszen radikális az ősegyházi alapokhoz visszamenő elveket hogyan tudta képviselni, meg hogyan fogadták az egyházi vezetők, ugye mondta a Sulla kérdés egy-egy dolog, hogy tisztelt egy...
Igen, hát alapvetően, amikor Szebik püspök úr behívott magához, hogy megállapítsa, hogy alkalmas vagyok-e lelkésznek, akkor még ezt el kell mondani, hogy Galád Gyurka bácsi, öreg hívő testvérem, mondhatom így, lelki nagyapám. Ő akkor éppen már az Üllői úti otthonban volt, és a püspöki hivatal is az Üllői úton volt, és a Galád Gyurka bácsi mondta, hogy menjek be, mielőtt a püspökhöz megyek. Bementem hozzá, öltöny, nyakkendő, ritkán lát, senki nem látott szerintem öltönyben, nyakkendőben, talán Irénke vizsgálom, hogyha... De még az sem biztos. Fölöltözve, nyakkendőbe, öltönybe megyek a püspöki meghallgatásra. Gyurka bácsi, mint a versenyben volt, hogy fölkészítik a futam előtt, igazította a nyakkendőmet, a zakómat, innyakat, hogy megyek a püspökhöz. 20 perced van, 20 perc alatt kell elmondanod azt, amit akarsz, a püspöknek nincs elfoglalt ember. Na jó, hát bemegyek a püspökhöz, leülünk. Hát mondom, elmondok neki mindent, amit én úgy gondolom, hogy vele nem ért egyet, és azt fogja mondani, hogy hát ilyen embert nem engedünk ki lelkésznek, és akkor mondom, hát én mentem volna, de hát nem enged a püspök, tehát maradunk Sámsonházán. És elmondtam neki, hogy püspök úr, én a konfirmációt azt nem konfirmációi vizsgához kötöm, hanem a szív állapotához. Az úrvacsora az nem konfirmációnak a következménye, a konfirmáció az előfeltétele, hanem a konfirmáció az a nyitott szív, amikor az Isten elé állok a bűneimmel, és azt mondom, hogy Uram, itt vagyok, és én veled akarok egy lenni, te én bennem, én te benned. Azt mondja, igazad van Misiként, de azért konfirmálsz, ugye? Hát mondom, persze, hát a gyerekeket fogom tanítani, de úrvacsorát adok konfirmáció nélkül is. Csak éppen itt történt. Valahogy ilyen félkör alakban volt az üléssor, készültünk az úrvacsorára. Én osztottam az úrvacsorát, és elmondtam a gyerekeknek, hogy mi a menete, és akkor énekeljük a fölkészülő énekeket, ott ültem valahol azon a tájon, a feleségem meg ott, ahol most ül, körülbelül, és jön oda hozzám, hogy Misi, itt nagyon sír egy kislány. Hát mondom, beszélj vele, vigasztald meg, de nem, hogy szükség van rám. Hát de kezdődik mindjárt az úrvacsora. Kimentünk, és a kislány mondta, hogy úrvacsorázni szeretne, mert ő annyira szereti az Úr Jézus Krisztust, ő most itt befogadta a szívébe, és hogy ő mindenképpen most el van zárva az úrvacsorától. Mondom, oké, rendben van, gyere ki, és akkor kapsz úrvacsorát. Leénekeltük, liturgiát megcsináltuk, jön a kislány, könnyes szemekkel veszi az úrvacsorát. Hazamegyünk nagy örömmel, hogy milyen szép volt minden. Hív, hát Győri volt a kislány, Győrből Oravec András, Misi, nagy baj van. A kislánynak az anyukája idejött hozzám, és leteremtette az Andrást, hogy micsoda dolog ez, elengedi a lányát egy evangélikus táborba, és ott anélkül, hogy konfirmált volna, úrvacsorát kapott, hogy fogja most úgy énekelni az éneket, hogy először megyek oltárodhoz. Szóval mondtam neki, hogy András, mondd meg neki, hogy a lelkészek közül nekem egyedül van felhatalmazásom arra az evangélikus egyházban, hogy konfirmáció nélkül oszthatok úrvacsorát. De most gondoljátok el, hazamegy a kislány szívében örömmel. Anya, megtértem. Vettem az Úr testét és vérét az üdvösségemre. Micsoda! Úrvacsorát vették konfirmáció előtt. És a kislánynak összetörte mindazt, ami egyébként a gyermeki hittel a szívében volt. Tehát találkoztam ilyenekkel, Ákos, hogy döntéseket kellett hozni olyan kérdésekben, ami azért kardinális kérdés, mert itt azért mondhatták volna azt, hogy akkor Luther kabátodat akasztod a szögre, és akkor viszont látásod én. De én nem az evangélikus egyházat jöttem szolgálni, hanem az Urat, az evangélikus egyházban. És úgy, hogy ez megint nagy tisztesség volt számomra, hogy egy református lelkész azt mondta, amikor vitatkoztunk ott az úrvacsora kérdésében, hogy te evangélikusabb vagy az evangélikusnál, mondja nekem a pápád vagy a pápádnál analógiájára, mert hogy olyan erősen képviseltem Luther gondolatait az úrvacsoratannal kapcsolatban. És valamiért tiszteltek, nem tudom miért, valamiért tiszteltek, talán azért, hogy a Szent Püspök egy olyan helyre rakott ki nyírszőlősre, ahol sokat nem tudta vártani, mert nem volt semmi nyírszőlősön. És örömmel nyugtáztam a Szent Püspök úr, a nyugdíjas lelkészek találkozón Gáborral már csak oda járunk, meg a Püspök úr is ott volt, és akkor mondta, hogy Visi, jól vezetett bennünket az úr, téged oda kellett helyezni. Mondom, valóban, Püspök úr, mert hogyha engem behelyeztetek volna egy tradicionális evangélikus gyülekezetbe, én ott belehaltam volna. Belehaltam volna abban a kocka közegbe, amiben oda kellett volna beilleszkedni, hogy most akkor így úrvacsorázunk, úgy meg ennek jár az úrvacsora, mert ez 500 ezer forint ajándékot adott, az meg biztos, hogy robbant volna a viri, de ott nem tudtam ártani senkinek. A csonkák, vonkák meg nem voltak érdekesek senkinek. És ezeket én bátran képviseltem, mint ahogy azt mondta a püspök úrnak is, azért mondta el, persze kicsit humorosan mondtam el, hogy akkor azt mondja a püspök, hogy nem vagyok alkalmas, és akkor nem leszek lelkész végre, akkor megszabadok tőle. De én ezt tisztázni akartam, én ezt így látom. Én nem tudom máshogy csinálni ezt. És a gyülekezet életében meg azt látták, hogy alapvetően nem a budapesti agglomerációban működik a gyülekezetünk, ahova költöznek az emberek, hanem Szabolcsi térségben, onnan elköltöznek az emberek. Tehát úgy körülbelül a gyülekezetünkből úgy megtermékenyítettük a fél országot.
Fél világot
alkalmas. Mert Amerikában is vannak kint fiatalok. Németországban is, meg sok helyen. De hát én ennek örültem, és egyébként ez megint hozzátartozik, hogy én kitaláltam liturgiákat a meglévők mellé. Amikor például most Amerikáig teszem be, a Janekék mentek ki az Amerikai, akkor még csak Szegedre az egyetemre ment oktatónak, akkor ugye ott hagyja a gyülekezetünket. És akkor beszélgetünk, hogy hová menjen. Van ott egy hívő református lelkész, a Biblia Szövetségnek tagja, a Sipos Zoli, hogy aztán átcsaltak, menjen oda. Mondom, nem, menjél az evangélikus gyülekezetbe. Vigyed az evangéliumot az evangélikus gyülekezetbe. És akkor kitérdekeltettem őket az oltár elé, és áldást adtam nekik arra a kiküldetésre, amit arra kaptak, hogy a Philadelphia Evangélikus Egyházközségből a Szegedi Evangélikus Gyülekezetbe elmennek, és ott Krisztus követei legyenek. És egyébként komolyan vették ezt a... Meg egyébként jegyességi áldást is, ti kaptatok ugye annak ide, jegyességi áldást. Jegyességet köt a fiatal, akkor megáldottam őket, hogy nem játék gyerekek, hogy most kipróbáljuk, hogy tudunk-e jól moziba együtt járni, vagy mit tudom én, hanem itt arról az, hogy az Úr nekem adta, innentől közben nincs más nő, nincs más férfi, hanem tervezzük azt, hogy a közös életünk az hogyan fog kiteljesedni a házasságban. És ezt az Úr áldásával végezzük. Most ezekben nyilván nem szólna bele a püspök, nem ér szólna bele. Csináltunk liturgiákat rá, kialakítottuk a környezetét, és a fiatalok pedig fölkészültek rá, mikor jöttek erre. És hát cigánymissziót sem csinált más.
Meg a Stólát kérdezted.
Hát én a Stólát alapvetően elmondtam püspök úrnak is, Favinak is, hogy én nem értek vele egyet, mert hogyha változtatunk a liturgikus öltözetünkön a gyülekezetbe, akkor úgy változtassunk, hogy tegyük le. És akkor legyünk így. Mert egyébként nem vagyunk különleges emberek. Különleges küldetésünk van, különleges szolgálatunk van, ezért én nagyon szívesen viseltem a Luther kabátot a városi rendezvényeken. 40 fokos hőségben is Luther kabátban mentem augusztus 20-át ünnepelni, mert emberek, Isten embere jött meg. Nem Györfi Mihály érkezett, az Isten embere érkezett most közzétek. És amikor megszólal, Isten fog beszélni általa. Gyülekezetben ez nem szükséges, hát tudjátok, hogy ki vagyok, most miért kell nekem ezt egy ruházatban mutatni? Pótcselekvésnek tartom. Szerintem egy kompenzáció, mert nincs a helyén a lelkész.
Csak így ez ezzel kapcsolatban eszembe, hogy például laikus szolgáló, tehát...
Hát a másik, igen, Balázs mondja, hogy...
Erre hadd kérdezzek, mert én is akartam, hogy ez annyira erős a Philadelphia gyülekezetben, hogy vannak laikus szolgálók, tehát hogy minden hónapban van olyan nem lelkészi gyülekezeti tag, aki Isten tiszteletet tart, komplett Isten tiszteletet, és ez teljesen természetes a gyülekezetben, hogy ez egyáltalán hogy indult el, hogy alakult ki, mert ez, vannak akiknek meg megütközés, hogy de hát, hogy lehet ez?
Persze.
Hosszú időre.
Tehát alapvetően úgy indult, hogy a gyülekezetünkben a felügyelőket is nem azt szerint választottuk, hogy ki a legmagasabb iskolai végzettségű, leggazdagabb, legtekintélyesebb, stb. Hanem hívő embereket szerettünk volna helyzetbe hozni, meg hogy az Úr rábízza feladat. És akkor Borbár Zoltán volt a gyülekezetnek a felügyelője, amikor Amerikai Egyesült Államokban mentünk ki. És akkor mondtam a gyülekezetnek, hogy testvére, két variáció van. Az egyik az, hogy szólok lelkészeknek, és akkor majd jönnek helyettesíteni, ki mikor tud, vagy mit tudom én. Vagy pedig összeállítunk egy szolgálói csoportot. És akkor lesz, aki igét hirdet, liturgizál, stb. És akkor annyira jól sikerült, hogy már mondani is akarták, hogy maradjunk csak Amerikában, mert flottan megvan oldva minden. Most ez túlzás, de tényleg jól érezték magukat benne. Tehát nem nyűg volt, mert készültek imádsággal arra, hogy én most az Isten igét fogom megszólaltatni. Nem bizonyságtétel, hogy most elmondom azt, hogy az Úr mit tett velem, az sem könnyű, hanem az Isten igéjét vették elő, hogy Uram, mit akarsz, hogy én most mondjak ezeknek az embereknek. De a legelső laikus szolgálat az volt, amikor hányás hasmenéssel a parókián kellett maradnom, mert nem bírtam a mosdótól eltávolodni egy méterre sem, valami vírusfertőzés. Közben az Isten tisztelet kezdődött, keresztelő is lett volna, mondom a feleségemnek, hogy mondom, nincs mese, én most nem tudok oda menni. Mondom, olvasd fel a liturgiát, meg a zsoltárt, aztán imádkozzatok egyet, azt mondja, hogy hallgatlik a lelkész, aztán majd meglátjuk, mi is jön ki belőle. És akkor feleségem oda megy a templomba, engem visznek az ügyeletre, és a hátsó sor, mi van? Hát beteg, minden. Azt mondja, akkor most mi lehet? Hát én fogok kimenni. Hú, de jó ige volt, mondja valaki, olvasta a napi igét, hogy hú, de jó ige volt, mondja a feleségem, hát persze, amikor olvastam, nekem is nagyon megmelengedte a szívemet, de most ki kell oda mennem. És először úgy volt, hogy csak zsoltárt olvas meg imádság, de amikor kifordult, látta a gyülekezetet, és akkor elkezdett prédikálni a gyülekezetben. És akkor is majdnem azt mondták, hogy maradjak csak a sürgősségén, mert hogy olyan áldott szolgálata volt a feleségemnek, hogy
örültek neki. Voltam gyulladva. Egyébként, hogy mondjam azt, hogy a liturgia sem egyszer. Tehát azt hiszi az ember, hogy kinyitja, elmondja a liturgiát, nem tudom én. A liturgia az, hogy kúszik az ember az oltárit, hogy könyörüljön az Úr rajta, mert azt sem tudom, hol kell kinyitni egyébként a liturgia. Ágendát. És tényleg annak a terhe volt a szívemen, hogy hát hogy engedjem őket haza. Egy énekkel, és így volt. De ez csak egyszer volt. Tehát nem én voltam a laikus szolgáló.
De Pancsa nem volt aztán laikus szolgáló, de akkor muszáj volt beugrania. De utána jöttek, és többen elvállalták, és nem akkor, amikor én távol voltam, én bennültem a gyülekezetbe. Én hallgattam a laikus szolgálókat. Tehát nekem az nagyszerű volt, hogy én hallgattam a laikus ige hirdetőket az Isten tiszteleten szolgálni. Nem szükségből, hanem mert ez a rend. Ez volt a rend a gyülekezetben. És én hallgattam őket, ők megszolgáltak. És alapvetően ők mesélték, hogy mondták el, hogy rengeteget jelent a szívüknek megküszködni az igével. Mert könnyű azt, hogy de szépen prédikált, vagy leosztály, hát ez csak egy kettes prédikáció, mert így gyenge volt ott a közepetáján, vagy túlságosan elhúzta, már nem kellett volna, ez csak hármas, hanem neki kell átengednie a szívén Istennek az igéjét. És prezentálni nekik. És a mi gyülekezetünkben ez volt a lényeg, hogy számomra sem teológiai új gyakorlat volt az ige hirdetés, hanem a gyülekezetben való lét. Tehát én ismertem azokat az embereket, tudtam, mi a kérdés. És amikor az Isten velem beszélt, akkor úgy beszélt, mert tudta, hogy mit kell nekik továbbadni. És ezért mondtam, amikor a rádiós istentiszteletnek a megbeszélésén voltunk, hogy hát oké, de hát én most nem fogom látni, hogyha Kaposváron hallgatja valaki azt a rádióadást. De mit tudom én kívül? Hogy működik ez? Kérdeztem én, mert bennem az volt, hogy Zimány Józsi bácsi mondta, ezt református lelkész Gulág sziget csoporton kint járt, ismerhettem, még jó barátom volt, szeretett engem, meg én is őt. Ő mondta ezt egyik alkalommal, magneton felvétel van róla, én is ott hallottam, hogy milyen gyülekezet ez, hát kihúzza belőlem az evangélium, hát nem tudom befejezni, hát folyam jön, kik vagytok ti? Kérdezte így tőlük. Nagyon volt hallani. És tényleg így van. Hát látszik a szemeken, hogy kell még mondani, bizony kell mondani még, mert még ott vannak, vagy pedig már alszanak, de akkor befejeztük is. Ja, tehát alapvetően én nem vagyok egy normális ember, ebből kifolyólag nem lettem normális lelkész, és a normális gyülekezeti élet sem fakadhatott ebből, hanem egy speciális gyülekezeti élet. Balázs kérdezték meg egyszer, presbiteri konferencián voltatok, és a Végszabolcs kérdezte meg tőled, hogy mondjátok meg, hogy a Misi bácsi hogy tud titeket befűteni így, hogy ennyire mozogtok. Nem emlékszel rá? Pedig te hoztad a hírt, hogy Végszabolcs kérdezte. Mert azt látták, hogy ezek az emberek mozognak. Ezek az emberek lelkesen ott vannak, és tolják, húzzák, mondják meg mit tudom, mit csinál a Misi? Mert nem tudták, hogy nem én csinálom, hanem sokkal magasabb helyről jön ez. Én csak a köretet adtam hozzá, vagy a teret adtam hozzá, vagy voltak meglátásaim, akkor e felé kell haladni. Volt, amikor nyilván Balázsék se látták, hogy mit akar már ez a Misi bácsi, meg mi felé haladunk, és akkor úgy zizegett a... De nem mertek nemet mondani, mert azért csak örege voltam náluk, de hogy ezek nem normális, nem kitaposott ösvények voltak.
Meg szeretném kérdezni, hogy mit csinálnak a presbiterek, vagy a gyülekezeti tagok, akik szeretnének segíteni a lelkésznek. Uh-huh. Olyan dolgok van, hogy hát nem feltétlenül prédikálni, de az istentisztelet alatt is az igét felolvasni, vagy egy imásokat felolvasni, vagy más alkalmar is. És náluk olyan sokszor mostanát, hogy azt hangzott el, az ige, ami csak mi vagyunk rá.
Méltóak, igen. Van két középfogyatékos lányunk van a gyülekezetben. Anna Mari meg Éva. Ők az utcán bicikliztek össze-vissza, nem tartoztak sehova, céltalanul élték az életüket, míg valaki megszólította a gyüleket, behívta őket, azóta ott vannak. Azok a lányok, középértelmi fogyatékosok, az én összes adatomat ismerik. Mikor születtem, mikor van a névnapom, mikor van a gyerekeim, meg kitépnek a karton dobozból egy darabot, és ráírják az Isten igényét, és hozzák nekünk, köszöntésként. Melyik a nagyobb szolgálat? Luther kabátba prédikálni, kartondobozból kitépni azt a lapot, és akkor megírni. Ez egyik. A másik, Biblia iskolát indítottunk az EK-ben, lehet, hogy vannak is, akik azt elvégezték, és mikor megkapták a végbizonyítványt, én mondtam nekik, a gyerekek, ez a papír az égvilágon semmit nem ér. Ez akkor ér valamit ez az egész, ha megtaláljátok a szolgálatotokat azon a helyen, ahol az Úr látni akar benneteket. És akkor jöttek visszajelzések, hogy nem fogadják a szolgálatunkat. Mondom, ne találd már ki, én még nem láttam olyan gyülekezetet, hogy kicsavarták a seprűt az ember kezébe, amikor fel akarta seperni a templomnak az elején. Ja, de hát nem ilyenre gondoltunk, hanem Biblióra. Mondom, ha hűségesen söpröd a templom környékét, egyszer majd meglátják, hogy hát ez rá lehetne bízni egy komoly feladatot is. Tehát a feladatok között nincs különbség, a seprés meg a prédikáció között nincs különbség, de rengetegféle szolgálat van, amiben a lelkésznek, de nem a lelkésznek, hanem az Isten ügyének tudnak segíteni, szolgálni. Itt van a gyülekezetünkben Zsuzsika nénének a példája, nem régiben halt meg, 90 éves volt a Zsuzsika, most pontosan is emlékszem, de a körül. Ő mindig ott volt 2 órával a istentisztelet kezdet előtt, és poleporolt, virágot kitett meg, gyertyát gyújtott meg, minden. És meg az úrvacsorát kikészítette. És amikor meghalt Zsuzsika, akkor ott volt a gyülek, hopp. És akkor a Enesének az édesanyja, meg az asszonykörösök, hogy akkor mi lesz most, akkor kiteszi ki a kelyhet. És akkor elkezdtek tanakodni, és akkor beosztották, hogy ki viszi, hogy csinálja, mint csinálja. Nem is tudtam róla, meg nem is volt ez az én ügyem. Ez az ő ügyük volt, és ezt megharcolták, és akkor szépen beosztották. De ugyanígy megvolt az, hogy ki lett a technikus, aki a hangtechnikát, meg a mit tudom, mit vezérli, meg volt a zenekar, meg azoknak a különböző dolgai. De ezek mind nemrégiben halt meg az első kántorunk, a Vörös Lajos, most temettük el néhány hete. Ő rockzenész volt egyébként, alkoholbeteg, tehát sok szinten kellett vele foglalkozni. De nagyon aranyos ember volt. És amikor a gyülekezetben a kántori szolgálatot elvállalta, mondtam neki, hogy csináljunk egy énekkart. És akkor mondta Lajos, hogy oké, ez jó ötlet, és gondolt már rá, majd akkor jövő héten hirdessük meg a meghallgatást, és akkor majd ő kiválogatja az énekeseket. Mondom, nem. Meghirdetjük, hogy lesz énekkar, mindenki jön, és akkor te ebből egy énekkart faragsz, mert zenész vagy. Szóval, tehát ilyen nincs, ilyet nem lehet, ez nem szakmailag, ez nem ér semmit, ilyet a világon nincs. Mondom, lehet, hogy a világon nincs, de nálunk ez így lesz. Na és akkor jött egyébként a két szellemi fogyatékos leányzó is, eszméletlenül össze-vissza tudnak énekelni. De ők voltak, akik a kottát osztották. Alt-szólan, szoprán, tenor, basszus, ők már tudták, és akkor osztották a lapokat, és Lajos mondta nekik, ezt a részt halkan énekeljétek. És akkor halkan énekelhettek. És megállapítja Lajos néhány hónap múlva, hogy Misi, én nem gondoltam, hogy megszólalnak a harmóniák. Ebből a szeretvetett csapatból, aki egyébként egyik se volt jó énekes. Megszólaltak a harmóniák. Hogyha ezt egy normális helyen tesszük, akkor azt mondják, hogy ne találj már ki butasságot, elkészült. Pihenjen egyet, majd mi megcsináljuk az énekkart. De nem, nálunk így működött. És nem a legtehetségesebb szónok lett az igényedető. Azután a Bánszki Pisti, a mostani felügyelőnk, ő egy nagyon lassú beszédű, lassú gondolkodású fiú volt. És most igét hirdet. De mondok jobbat. Augusztus 20-ai csendes napunk volt még Nyírszőlősön, és hát én vezettem az éneklést. Lajos kántorizált, én pedig a még nem ismert éneket tanítottam. És utánam Nagy Miklós, aki Kisvárdára került ki presbiterként szolgálatra, egy bizonyságtétel igehirdetést tartott. És akkor hallja a Bozorádi Esperes úr, aki egyébként engem oda hívott lelkésznek, és tudta, hogy egyébként nekem fahangom van, tehát nekem nincs jó hangom. Ha meg van vezetve, akkor elmegyek, de egyébként úgy el tudnak vinni a csalitosba, hogyha beénekelnek egy nem jó hangot. És akkor hallja az Zoli, hogy én tanítom a gyülekezetet énekelni, a Miklós pedig, aki egyébként egy szerszámlakatos vagy műszerész, vagy ilyesmi, meg prédikál. És akkor felállt az Zoli, és mondta, hogy hát ez az testvérek, el kell kezdeni szolgálni. És amikor az ember kilép a vízre, akkor az úr megtartja. És akkor még én is tudok éneket tanítani. Ezt csak mellékesen teszem hozzá, hogy az általános iskolai osztályfőnököm ének történelem szakos tanárnő volt, és énekből engem mindig a zeneszerzők életrajzából, meg zeneelméletből vizsgáztatott, mert tudta, hogy ha én elkezdek énekelni, akkor fölbojdul a rend az osztályba. És találkozunk a 25 éves, egy 30 éves osztály találkozón, kivel mi történt, amit nem tudott volna elképzelni magáról. Hát mondom, tanárnő, éneket tanítom gyerekeknek. Azt mondja, nincsen. De mondom, hitt a Nórán, én tanítom gyerekeknek az éneket. Hogy, és ahhoz, hogy én megtanulja az evangélikus énekeket, a Deák téri énekkar hónapokon keresztül ment a fülembe a levelező teológia alatt, mert a Trajter tanárnő nem fogadta el, hogy nekem nincs hallásom meg hangom. Azt mondta, hogy már maguk közül egy jelentkezett kodály, meg azt mondta, hogy 1000 emberből egy, az már megvan, tehát maga már nem lehet az. És akkor fülhallgatóval hallgattam a Deák téri énekkart, és úgy rögzült bennem. Hát szerintem valami mozgásszervi agysejtem, vagy a matematikai gondolkodás sejtjei alakultak át muzikális sejtekké, és így tanulhattam meg énekeket. De hát szóval így. nem szokványosan, és nálunk nem az volt a lényeg, hogy ékes szóló legyen, hanem üzenete legyen. Tehát legyen meg az üzenete az igének. Nem kell a teátrális, vagy nem tudom, ilyen teológiára alátámasztott, mit tudom én, görög szavakkal, héber szavakkal, azok magyarázatával alátámasztott igehirdetés, hanem szóljon szívtől szívbe az evangélium. Hogy megértse, aki ott ül, hogy most az Isten mit szeretne az ő életében megvalósítani, merre szeretné terelni.
Szeretném megkérdezni, hogy házi bibliaórákkal kapcsolatban van-e, hogy volt-e a gyülekezetnek valamilyen tapasztalata, mert ilyen virágzó gyülekezetek úgy fejlődtek és úgy rendkívüli gyors növekedést értek el, hogy erre is hangsúlyt fektettek, és ez nem csökkenti a központi gyülekezetnek az életét, vagy a szerepét.
Igen, alapvetően a családi bibliórák azok nagyszerűek. Mondtam, a Sámsonházi házunkban nekünk is volt házi imaóra. A gyülekezet ott imádkozott a mi házunkban, a mi konyhaasztalunknál, ami nagyon nagy volt, tehát elfértünk költe sokan. Segítette a gyülekezetnek az életét. Több olyan esetről tudok, hogy amikor elmentünk egy házi bibliórás alkalomra egy családhoz, akkor az a tag, aki egyébként addig még nem volt közel az Isten dolgaihoz, az azon keresztül közelített. A Nagy Miklósékat is lehetne mondani, a Kisvárdán, de most egy másik, a Nyírteleki, Szilvi, meg Miklós esete. Szilvi, aki megint hogy kerül a gyülekezetbe, a Szilvi. Csináltunk egy ifjúsági projektet, az ifjúsági projektben mindenféle szedetvetett kölköt összeszedtünk az utcáról, azok ott voltak egy kupacba, az egyiknek az anyja eljött, hogy megnézi, hogy hova jár a fia. Bekukkantott az alkalomra, és ő ott ragadt, persze a gyerekek nagy része szépre ment. De azért néha tartjuk a kapcsolatot velük, tehát tudunk róluk. De a Szilvi ott maradt. Tehát az ifjúsági projekt az egyébként a Szilvinek szólt. A Szilvi ott ragadt, és aztán özvegy, ő is, meg a Miklós is, és aztán összeköltöztek, és meghívta a bibliórát a Szilvia a házukba, ami a férjének a háza volt. És megyünk be a nappaliba, a nappali előtt a küszöbre oda van téve egy kis szép, mondom, mit keres ez itt, de hát megyünk be, leülünk a kanapékra, és megjelenik a Miklós, akkor még nem ismertem, és mondta, hogy hát ő ide ül a küszöbre, a küszöbre a kis székre, mert hogy ő nem biztos, hogy végig lesz az alkalmon. Nem, hogy végig volt, hanem a végén már bent volt a szék a küszöbön belül. És ez a katonatiszt gyerekből lett katonatiszt hitre jut. Megtér. De volt egy nagyon érdekes dolog, hogy nálunk is megjelenik egyébként a tradicionalizmus. Tudnélik, ez a Miklós, aki mondom, egy katonatiszt, kommunista katonatisztnek a szintén kommunista gondolkodású katonaságnál lévő munkatársa. Eljön hozzám, beszélgetünk Isten dolgairól, megtérés, újjászületés, Krisztus munkája az ember életében, és akkor mondja nekem, hogy ő szeretne megkeresztelkedni. Aztán mondtam neki, hogy oké, rendben, megbeszéljünk időt, ez is megbeszéljük. És volt nálunk ott valaki abban az időben, mert a gyülekezetünk sokszor átjáróház volt, mert sokan ilyen idegen légiósok is megtelepedtek nálunk egy ideig, aztán tovább mentek, vagy haszonnal, vagy haszon nélkül, de működtek a gyülekezetben. És mondja az egyik, hogy hát Misi bácsi, ez az is skandalum, hogy felnőtt embert úgy megkeresztelni, hogy nincs megtérve. Hát mondom, te minek mondod azt, amikor ott van a szívében halva Krisztus szabadítását, az új életnek a lehetőségét, azt mondja, hogy szeretne megkeresztelkedni. Hát mondom, Fülöp, amikor találkozott a kincstárunkkal, akkor mi történt, hogy beszélt neki az Ézsaiás könyvében lévő proféciáról, és azt mondja, ez az a Krisztus. És akkor meg akart keresztelni. Formális megtérése volt ott annak az embernek? Nem biztos, nyitottsága volt a Krisztus felé. Hát akkor, ha ez róla szól, hát hogy ne? Persze, hogy akarom. Imhol a víz. És megkereszteltem ezt a felnőtt embert, anélkül, hogy formálisan kinyilatkoztatta volna azt, hogy ő megtért. Ez a megtérés aztán néhány hét vagy hónap múlva megtörtént az életében. De mi van akkor, hogy én elutasítom? Azt mondom neki, nem. Addig nincs keresztelő, amíg te egy kurzus meg nem csinálsz. És ha a kurzus megcsinál, akkor meg lesz. Sokféle ilyen kurzus van, ne kell csinálni, és a végén ott megvan. Tehát a kurzusban mit él át? Hát ki tudja. De meg lehet sok mindent tanulni, meg lehet sok mindent hallgatni, sok mindent el lehet engedni a fülünk mellett, de mi történik ott? Szívnek a nyitottsága. Ezért a szolgálatba is beengedtünk mindenkit, aki vágyakozott Krisztus után. Akiben ott volt a szám. Olyanokat nem, akik vagányok volt. Én vagyok a legjobb szakács, én tudom a legjobb pörköltöt főzni, őket nem. De hogyha valaki jött, hogy lehet-e krumplit pucolnia, lehet. És akkor jött krumplit pucolni. És lehet, hogy ezek vezettek oda, hogy aztán megnyílt a szíve Krisztus felé.
Tudomásom szerint siker volt a gazdasági életetekben, hogy közelebb tudtátok vinni a földhöz, a munkához az ottani lakosokat, hogy erről a sikertémáról.
Igen, kicsit beszéltem már róla. Alapvetően a cigányok között végzett szolgálatnak ez volt a lényege, hogy szoktassuk őket a munkához. Nem volt munkatapasztalatuk. Meg kellett ismertetni azt, hogy mit jelent, hogy elmegyek 8 órakor dolgozni. Balázsik ott voltak akkor, ez a kezdetén volt a gyerekháznál, az ülepítő gödör ásása. Ki kellett ásni nagy gödröt. Holnap betonozás. Jöttök? Igen. És akkor az egyik ember nem jön. Mondjuk neki, hogy hát vártunk rá tegnap, tehát költözött a szomszéd. Segíteni kellett neki pakolni. Fontos a szomszédnak segíteni, mikor költözik? Hát bizony fontos, hát szomszédok vagyunk. De hát ott volt a munka. Mondtam neki, hogy alapvetően ezt úgy kell csinálni, szólok a munkavezetőnek, hogy holnap nem tudok jönni, mert a szomszéd költözik, szabadságot kérek. Ha beteg vagyok, akkor nem megyek dolgozni, hanem elmegyek az orvoshoz, kérek papírt, tárpénzes papírt, és azzal jelentkezek, hogy ez nálunk evidencia, akik munkahelyen már dolgoztunk, de náluk nem volt evidencia. Volt, hogy elmentek beteg, vagy betegek voltak, nem jöttek, és mondták, betegek voltunk. Na oké, de nincsen papír róla. Ezeket meg kell tanítani nekik. És alapvetően gazdaságilag ez nem volt profit-orientált vállalkozás. Megint a nagy egyházból, nem mondom a nevét, hogy kicsoda, nagyon vívós egyetemen előadó vagy tanár, kérdezte, hogy mennyi volt a befektetésetek ebben, hogy mennyi volt a profit, és akkor hogy áll ez a gazdálkodás. Aztán mondtam neki, hogy hát befektettünk, most hasból mondom, nem biztos közelében volt, befektettünk 3 millió forintot, és 500 000 forint volt a haszon. Hát azt nem szabad csinálni, ez abba kell hagyni, hát ez nem rentábilis. Hát mondom, persze, hogy nem rentábilis. Hát itt alapvetően ezeknek az embereknek a fölzárkóztatásig. Hát amellett, hogy volt rossz indulatú támadás is, tehát volt, amikor kivágták a vadonatúj fóliánkat, mert haragudtak éppen ránk, veteményes fóliát, vagy éjszaka leple alatt felszedték a krumplit, hogy ne terheljen bennünket az a munka, hogy ki kell szedni a krumplit a földből. Tehát ezek úgy megjelentek, de elhordoztuk ezeket a terheket, mert alapvetően értük volt, és arról tettünk bizonyságot, hogy nem bennünket loptak meg. Mert nekünk ebből nincs egy fillér profit érdekeltségünk sem. Magatok ellen vétetek. Magatokat járatjátok le. És mondtam nekik, hogy cigány testvérek, ha valakit lopni láttok, nem miattam, hanem magatok miatt, mondjátok meg, hogy ő tolvaj. Mert egyébként mindnyájan tolvajok vagytok. Akkor tudtok ebből kilépni, hogyha elmondjátok a világnak, hogy mi egyébként dolgozni szeretnénk, itt dolgozunk, ezt tesszük, és kizárjuk magunk közül azt, aki egyébként trehány, meg disznó, meg tolvaj.
Még annyit, hogy a genetikailag hozott zenei képesség, tehetségeket lehetett-e felhasználni a gyülekezeti életben?
Nagyon érdekes a helyzet. A cigányságnak a összetétele Magyarországon három nagy csoportra osztható: a beások, a olácigányok, meg a romungrók. A romungrók ezek a magyar cigányok, kárpáti cigányok, akik legkorábban érkeztek a 13. század közepén Magyarországra. A mieink ilyen romungró cigányok. Ezek elhagyták a viseletüket, a zenéjüket, a nyelvüket, mindent elhagytak. Az olácigányok nagyon erősen tartják a hagyományaikat, zeneileg, viseletben. Például egy olácigány férfi mondta nekem, hogy romungró lányhoz, vagy a romungló lányt nem hozna feleségül a fiának, mert a romungrók azok gatyába járkálnak egymás előtt. Engem a gyerekei nem láttak gatyába, azt mondja, egész életükben. Tehát ők szemérmesek. A romungrók meg szemérmetlenek ilyen értelemben. És a miénknek ugyanolyan fahangjuk volt, mint nekem. Olyan össze-vissza tudtunk énekelni, hogyha elindult az éneklés. De jött egy fiatal dán házaspár, zenész volt a nő, adminisztrátor vagy könyvelő a férfi, összeszedte a csapatot, és lett belőle egy énekkar. Több szólamban is tudtunk énekelni vele. De nem volt, genetikailag nincs ez a zene vagy énektudása a cigányság. Ezen részében semmiképpen.